Persze nem sejthette, hogy jó magam szintén a régi mesterek rajongója vagyok. Őszintén bevallva, pokolian érdekel, ki lesz gyorsabb, önöke, avagy a rendőrség, illetve én. Viszontlátásra Berlinben. Az ifjabb Holbein. Ezt a pimasz dögöt, szólalt meg Karsten hosszú hallgatás után. Aztán újra némaságba merült. És ezt hagyjam én futni? Háborgott Horn professzor. Remélem, egy percig sem gondoltad komolyan. Egy álló hónapig rajtunk röhögne az egész szakma. Csengetett a szobalánynak. A szobalány bejött, kicsit dundi volt, képe akár a bazsarózsa. Horn elébe terpeszkedett. Kiadtát magának a levelet, küldönc?
Nem,
mondta a lány. Jó házból származó fiatalembernek látszott az illető. Először a portáshoz ment, és megérdeklődte, melyik szobában lakik a professzor úr. Tudta a nevemet?
Nem.
De hajszálra leírta a professzor urat. A portás felküldte ide. A fiatalember átadta nekem a levelet, meg 5 márkát, hogy a levelet adjam le itt. A pénzt pedig tartsam meg. Aztán a fiatalember ismét lement, és beszélgetett a portással. Kivált arra volt kíváncsi, hogy a Berlinbe vezető országút jó állapotban van-e. Leírná pontosan ezt az urat? Kérdezte Karsten. A haja gesztenye barna. Részletezte a szobalány. A szeme szürke. Termete karcsú. Arca simára borotvált. Magassága 183 cm, nyakbősége 40. A két férfi szótlan bámulattal merett a lányra. A lány vihogott. Mindezt ő maga sorolta fel, és kérte, hogy jól jegyezzem meg. Mert önök bizonyosan e felül fognak érdeklődni. Én ezt rémmulatságosnak találtam. De amúgy különben is nagyon vicces fiú volt. Meg csinos. Valóságos férfi szépség. Az ajtóhoz lépett. De ezt már nem ő üzente. Pukkedlizett, és indult. Várjon, kiáltott rá professzor. Taxival ment el az úr? Dehogy, méltatlankodott a szobalány. Saját kocsija volt. És azt hiszem, még nem indult el. Legalábbis egy perccel ezelőtt még a kocsijában ült len a szálloda előtt, és erőlevest fogyasztott tojással. Újfent pukkedlizett, és ezúttal végképp távozott. Irene Traurig, valamint Oszkár Külc, Hentes és Mészáros néhány órával ezután már Rostockban tartózkodtak, és a helyi rendőrfőnökkel beszélgettek, aki holtfáradtan, borostás arccal ült szemközt velük. Egy csésze kávé gőzölgött előtte.
Bocsássanak, megkérem, amiért ilyen elhanyagolt állapotban mutatkozom önök előtt,
mondta, s közben aprókat kortyolt a kávéból.
De jóformán egy órát sem aludtam. Ráadásul azt is ezen a roskatag díványon. Azóta is, azelőtt is csak ezzel a lopással foglalkozom, amelynek sajnálatos módon önök voltak az áldozatai. Irdatlan munkát kell végeznünk, hogy kézre kerítsük 8. Henrik hitvesének elrablóját. Hát nem hajmeresztő. Még a festett asszonyok sincsenek biztonságban imádóiktól. Elnevette magát, de nyomban utána akkorát ásított, hogy az embernek majd a szíve szakadt érte, aztán zavartan bálat vont, és még egy korty kávét ivott.
Egészségére? Szánta meg Külc papa. Van valami újság, rendőrfőnök úr?
Még semmi,
pironkodott a rendőrfőnök,
de amit ilyen rövid idő alatt megtehetünk, megtettük.
A háló egyre szorosabbra húzódik, feltartóztatni nem lehet. A halálzsákmány,
úgy szólván már, benne van.
Remélhetőleg nem mindenféle ócska cipőt fognak majd ki vele, jegyezte meg Külc úr.
Biztos, vagy nem.
Megkereséssel fordultam Berlinhez, hogy haladéktalanul tartóztassák le Rudolf Struve, Holzendorfstrasse-i lakust. Irene Traurig sürgősen lehajtotta a fejét, és remegő ujjakkal babrálta a kosztüm szoknyáját. Oszkár Külc lényegesen bőbeszédűbbnek bizonyult. Már megengedjen, háborodott fel, ennek a fele sem tréfa. Egy bandára való dörzsölt gazfickó ellopta a félmilliós értékű miniatűrt. És mert egy derék fiatalember ellenük szegül, őt is mindjárt magukkal hurcolják. Ilyesmi megtörténhet, kére Balázsan, de hogy a rendőrség aztán a fiatalembert akarja letartóztatni a rablóbanda helyett, ez igazán újdonság. Ami engem illet, kénytelen vagyok közölni, hogy számomra ez legalábbis sajátos. A rendőrfőnök felemelte a kezét. Ne olyan hevesen, kedves Kürtz úr. Nekem is megvan a teóriám. Majd kiderül. Helytálló-e vajon?
Mi az a teória?
Fordult Kürtz Irénéhez. Amikor az embernek valami túlságosan bonyolult feladattal kell megbirkóznia, és gyárt egy elméletet, amelynek segítségével átmenetileg elháríthatja a nehézségeket. És ez az elmélet a teória?
Igen.
Nocsak, dünnyögte Kürtz papa. Ezt már régóta ismerem, csak éppen nem tudtam, minek hívják. Az én feleségem nagyon tehetséges teóriák terén. Igaz, hogy én ilyesmit eddig kerekperec, ócska kifogásnak minősítettem.
Jaj, gyerekek, de örülök, hogy a mi strúvénk nincs otthon.
Hogy valakit a rablók is elhurcoljanak, meg a rendőrség is letartóztassa, az már sok egy embernek. A rendőrfőnököt azonban nem lehetett kibillenteni nyugalmából.
Tévedni? Emberi dolog.
De alig ha hiszem, hogy ezúttal tévedek. Ön igazságtalan ahhoz a fiatal emberhez, ripakodott rá az ősdalia. Igaz, hogy én meglehetősen műveletlen ember vagyok, még azt se tudom, mi a teória. De ha van valaki a világon, akit rendes fiúnak tartok, akkor az ő. Kedves Kürtz úr, ellenkezett udvarjasan, de rendre utasító hangon a rendőrfőnök. Kénytelen vagyok felfrissíteni az emlékezetét. A jegyzőkönyvből volt szerencsém megismerni bizonyos urat, aki egy vasúti fülkében hosszú órákig ült együtt egy gengszterbandával, és ezeket a válogatott csirkefogókat egytől egyig makulátlan úriembernek vélte. Az idős hentes köhögő rohan fogta el, amikor végre ismét megjött a szava, kijelentette. Bármennyire sajnálom is, ebben tökéletesen igaza van. Mégis letenném a nagy esküt, hogy a fiatal ember